Itt a magas hegyek között még mindig az életünkért futunk. Manjarinnál járunk már, amikor a messzi távolban feltűnik egy magas, kopár hegycsúcs, rajta egy vékony oszlop, innen olyan, mintha tűt szúrtak volna a hegybe. Messziről is jól látható, hogy a szikár talajon alacsonyan nőtt bokrok között nagyon szélesen kitaposott zarándokút vezet fel a Camino legmagasabb pontjára, 1504 méter magasságra, ahol a Cruz de Ferro az 5 méter magas tölgyfapózna tetejére állított vaskereszt azon a kődombon áll, amely a római korban határjelző volt. Már akkor kialakult az a hagyomány, hogy az errefelé járó vándorok egy követ dobnak a dombra. Mintha az eddig minket nyomasztó bűneinket és terheinket oda helyeznénk az Úr elé. Ugyanezt a szokást követik a Medjugorjéba látogató zarándokok, a Podbördóra felzarándokolva. A magas, oszlopos kőhalmaz mellett a közelmúltban épült, Szent Jakabról elnevezett szép kis kápolna nyújt menedéket a már ismert módon, itt két oldalt tornácosan kiképzett tetőszerkezetével, ha az ideérkező zarándoknak az időjárási viszonyok miatt meg kell húznia magát valahol. A kápolna vasrácsát a hálás zarándokok virággal tűzdelték tele. Tovább menve, ez aztán a hobó tanya a hegyek között. Rendhagyó egy hely a kis, rendetlenül összedobált házacskáival, kiemelkedő, imbolygó, magas les szobácskáival. A prospektus Manjarint 20 férőhelyes refúnak tünteti fel, de aki biciklivel ide karikázik a magas hegyek közé, talán nem ilyenre számít. Valahogy minket sem vonz, hogy odabent egyáltalán körülnézzünk a víz nélküli szálláshelyen. Ugyan magas rúdon ott leng egy máltai zászló, és ki van táblázva, hogy Santiago 222 kilométer, meg Róma 2475 kilométer, de ezt az élményt meghagyjuk a kíváncsibbaknak. Különben is előttünk nagy feladat áll, meg kell menteni az életünket. A minket körülölelő táj kimondhatatlanul szép, a fehéren vakító, keskeny gyalogösvény mellett a köves talajban erősen megkapaszkodó, lilás, bordó színű erika cserjék borítják mindkét oldalt hosszú szakaszon végig. Messze elhúzódó, csodás hegyvonulatok vesznek körül, minden ragyog a forró nyári napsütésben, és mégsem tudok gyönyörködni benne. Itt, az Isten közelségében, fenn a hegycsúcson imbolyogva siratom el, a 25 éves dél-spanyol lány értelmetlen korai halálát, és ebben a fájdalomban valahol a saját eltávozott szeretteim is helyet kapnak. Én fogom a kezed, Jézus, én fogom a kezed, Jézus, én fogom a kezed, el sem engedem, Jézus. Ó, hála, köszönhet, Jézus, ó, hála, köszönhet, Jézus. Igen, Uram, hála legyen neked a megtartó erődért a hétköznapok szorításaiban. A harmadik faluhoz közeledve, 14 kilométer után már nagyon nehezen bírom magam. Ahol országúton mentünk keresztül, ott nem jött autó. Egyedül vánszorgok le a nehezen járható, keskeny ösvényeken, amikor egy energikus fiatalember ér utol, aki az égető, forró nap miatt a fejére fura módon piros-fehér mintás vászonkendőt kötött. Nagy hátizsákot cipel, a kezében szép, hosszú, keresztben végződő zarándokbot, rajta az elmaradhatatlan kagyló és tököcske. Rövidesen kiderül, hogy április közepén indult Lengyelországból, végig gyalogol a lakóhelyétől. Több ezer kilométer. Így vele haladva, megosztva a figyelmem, már könnyebben jutok előre El Acebóba, az ő tempója és lendülete észrevétlenül húz magával előre. Pontosan, mint az életben, a puszta jelenléte megerősít, átsegít a nehézségen. Az alattunk elterülő kis falu a népi építészet festői példája. Házai kétszintesek, palafedéssel, külső lépcsőkkel, nyitott tornáccal. A középkorban itt is volt zarándokszállás. Temploma románkori Szent Jakab szobrot őriz, írja Cellár Katalin, amiből csak a legminimálisabbat látom, de nem fogom fel. Itt már Dóri és a francia Nicole jön elénk, Nicole megszabadít a hátizsákomtól. A családjával Nicole már hazakészülődik. Az idő rohan, 3:30, és még egy nehéz 8 kilométeres szakaszt kell megtennünk a gyógyszertárig, 5 óráig. Ez lehetetlen. Azt halljuk a többiektől, hogy Annáék is taxival mentek innen Molina székába, így már van reményünk időben érkezni. Az úton taxi közeledik, biztos most jön vissza, mert itt kevés taxi jár. Valóban, még egyszer megtörtént, hogy járműre kellett szállnunk a Caminón. Talán ebből a sofőrből is szent lesz idővel, ha nem kér túl sok viteldíjat. Nem könnyű az életszentségre való törekvés fogalmát felfogni, de ha a mennyek országába vágyódunk, és végső nyughelyünket ott reméljük, már jó úton haladunk. A hozzávaló kegyelmet és megerősítést imáinkon keresztül megadja az Isten. Ezt a sofőrt mi hálánk jeléül minden esetre imáinkban felterjesztjük az életszentségre. A faluban érzékeny gyors búcsú a hazatérőktől, szentkép, majd irány a patika. Dóri a hegyi úton gyorsan kanyargó taxit viseli nehezen, de sürgetnünk kell, mert nem tudjuk, hogy milyen szerencsével járunk, nyitva van-e a patika? Időben megkapjuk-e a nekünk szükséges, életmentő gyógyszert? Még a zsebemből előkotorászom az útleírást, amiből megtudjuk, hogy ahova igyekszünk, Molina széka, szép kis kedves hegyi falu. Nem figyelünk fel a folyón átívelő románkori hídra, nem keressük fel a falu főterén álló kőkeresztet, nekünk most mást kell felkeresnünk. Az útért kifizetett 15 eurón már nem is gondolkozunk, ez most létfontosságú volt. Kis késéssel 17:45-ra érkezünk a gyógyszertárhoz, szerencsénkre nyitva van, a szükséges gyógyszer drága, de van. Ó, Uram! megmenekültünk. Köszönjük, Istenünk! Hogy lehet igazán a maga teljességében kifejezni a megkönnyebbülést, a hálát, a felocsúdást? Csak ennyi? Esetre a gyógyszerész asszony felhívta a figyelmünket, hogy jól tennénk, ha másnap reggel rögtön elmennénk Ponferrádába a rendelőintézetbe, és védőoltást kérnénk. Ne elégedjünk meg csak a tablettákkal. Megfogadjuk a jó tanácsát. A gyógyszertárból kijöve fáradt, nehéz léptekkel indulunk a szállásunk keresésére. Az utcán még meg is fordulnak utánunk, úgy megnéznek. Szép kis rendezett falu, Szent Jakab elmaradhatatlan szobra egy háromszögletű medence közepén tekint maga elé, körülötte virágszőnyeg. Itt az előzményekből adódóan nem vagyunk elég körültekintőek és összeszedettek, mert nem gondolunk a vásárlásra, tehát a falu túlfelén lévő szállásról ide vissza kellett jönnünk az egyetlen üzletbe, hogy valami ennivalót vehessünk. Így megy tovább az élet, a napi megélhetési gondok kiűzik a korábbi nehézségeket. Már nem az elmúlt éjszaka borzalmai töltik be a gondolatainkat, tova tűntek, mert a természet megköveteli a magáét. Enni kell, és nem magunkat sajnálva az elmúltakon töprengeni. De mit együnk, ha a szekrényben, az olajnak hitt üvegben ecet van? Egy röpke fohász után hátulról előkerül még egy kis főzéshez jó margarin, így már jöhet újra egy paradicsomleves, kicsit megvariálva, és utána egy kiadós lecsó. Ez volt a választék a boltban, a zarándok ne válogasson. Még az éjjel megismert három spanyol fiúnak is jut belőle, akik szintén itt szálltak meg, hiszen nekik sem lehetett más választásuk. A refu előtt egészségügyisek és tévések kérdezősködtek, természetesen a halálesettel foglalkozott minden média, de irányunkban különösebb segítőkészséget nem tanúsítottak. Ez a zarándok szállás az eddigiektől eltérő, mert a ház mellett futó tornácon is vannak kihelyezett ágyak, és talán, mert az elmúlt éjszaka miatt légszomjunk volt, vagy ki tudja miért, itt helyezkedünk el. A magas hegyekből lejjebb ereszkedve remélhetőleg már nem lesz olyan nagyon hideg. Itt a tornácon jött be egy új színfolt a zarándok csapatba, egy eddig nem látott, hosszú sörényű férfi, mint később kiderült, amerikai zarándok. Dóri rögtön fején találja a szöget, és elnevezi Sámsonnak, ahogy az erős szélben az őszülő haját próbálja ráncba szedni. Lassan kezd oldódni a feszültség, már viccelődünk, nevetni is tudunk, amikor a legrafináltabb módon szélfogókat építünk magunknak az ágyak köré. De érezzük, hogy a Camino már nem lehet a régi. Meg kell tanulnunk a történtekkel együtt élni, és ez a legnehezebb. Egyre csak ott motoszkál a fejünkben a kimondatlan kérdés, hogy hol van Mary, mi történik vele. Rettenetesen aggódunk, és nem tudunk rajta segíteni. A kiadós lábáztatás és fürdés után formálisan álomba zuhanunk. Hála legyen neked, Istenünk!
Az elmúlt percekben Vécsey Anna Mária, Sancho Panna de la Marcha című műsorát hallották.